Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. Nyissuk ki Bibliánkat az első Timóteus levélnél, és a harmadik részből az első 7 verset fogjuk a mai napon megnézni, áttanulmányozni, amennyire az időnk engedni fogja. Tehát Timóteushoz írt első levél, harmadik rész, első 7 verse így hangzik. Igaz ez a beszéd, ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván. Szükséges annak okáért, hogy a püspök fedhetetlen legyen, egyfeleségű férfi, józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmas. Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyerességre vágyó, hanem szelíd, versengéstől mentes, nem pénzsóvár. Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel. Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mi módon visel gondot az Isten egyházára? Ne legyen új ember, nehogy felfúvalkodván az ördög kárhoztatásába essék. Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól, hogy gyalázatba és az ördög tőrébe ne essék. Ez már a hatodik része a vezetésről szóló sorozatnak, és én nagyon kis pici rövid áttekintést szeretnék adni, ezzel kapcsolatban a két legfontosabb diát hoztam, ami nagyon szorosan kapcsolódik, mert most elsősorban a jellemmel fogunk foglalkozni, eddig a munka oldalát vizsgálgattuk. Az egyik, hogy az egyházban Isten egy tekintélyrendet helyezett el, amelyben az első szintet az Új Szövetség eklézsiában a szolgálati ajándékok képezik. Az apostol, a próféta, a pásztor, az evangélista, illetve a tanító, ezek azok, akik az első században a gyülekezetekben a presbitériumot képviselték, ők voltak az első gyülekezetekben azok, akik a szolgálatok terhét magukra vállalták, és általuk jöttek létre majd azok a presbitériumok, amelyeket majd a új szövetségi levelekben megtalálhatunk. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy a szolgálati ajándékok azok a Krisztus testének adattak, nem lehetnek ott egyszerre minden gyülekezetben, mindenkor, mindenhol, és hogy Isten ezekből a szolgálati ajándékokból áldást tudjon adni valamennyi új szövetségi gyülekezet számára, éppen ezért a hatalom átruházás következő szintje a presbitérium, a Biblia tanítása szerint, akiket a szolgálati ajándékok rendelnek ki, avatnak fel szolgálatba, és ők azok, akiket a gyülekezet felismerhet, illetve a gyülekezet jó bizonyság révén az áldását adhatja erre a dologra, de majd mindjárt fogjuk látni, hogy ez a fajta elhívás és kirendelés forrása elsősorban Isten és a személyes életvitel. És majd látjuk a diakónusoknak a szerepét és szolgálatát is. A biblikus vezetőségről megállapítottuk a Biblia tanítása alapján, hogy először is ez egy pásztorló vezetőség, vagyis a presbitériumnak az egyik legfontosabb szerep az Új Szövetségben a pásztorlás szolgálata, és van az úgynevezett püspöki szolgálat, amiről olvasunk, az episzkoposzt, ez a felvigyázás vagy őrzés szolgálata, erről is beszéltünk részletesen. És az alaptulajdonság mindig a pásztorlás, ennek van alárendelve minden más új szövetségi vezetői szolgálat. Aztán ez egy kollektív vezetőség, ez egy csoportos vezetőség, nem arról van szó, hogy egy személy korlátlan diktatúrát gyakorol a gyülekezetben, hanem megosztják a különböző szerepeket, elhívásokat, ajándékokat a presbitériumban, de mindig van egy valaki a presbitériumon belül is, aki ajándékánál, elhívásánál fogva, itt elsősorban a szolgált ajándékok azok, akik kiemelkednek a presbitériumból, és ők azok, akik átveszik a vezető szerepet, de minden esetben kölcsönösen függnek egymástól természetesen. Aztán ez egy férfi vezetőség, ez is egyértelműen és világosan tanítja a Biblia. Itt is látjuk majd, hogy egy feleségű férfi és nem egy férjű feleség. A püspök vagy a presbiter a gyülekezetben Istentől elhívott vezetőség, erről is beszéltünk, hogy az elhívás az Istentől kell, hogy érkezzen, és egy szolgáló életű vezetőség, vagyis nem kiszolgáltatja magát a vezetőség, hanem ők maguk szolgálnak a gyülekezet felé. És a Péter levelében olvashattuk azt a kulcs kifejezést, és a mai napon erről szeretnék igazából beszélni, hogy a gyülekezetnek a presbitérium az öntő formái, példányképei a nyájnak, és ma azokról a tulajdonságokról szeretnék néhány szót mondani, amennyire majd az időnk engedni fogja. Nem tudunk mindegyikről részletesen beszélni, egyfajta áttekintést szeretnék csak róluk adni, amik ezt az öntő formát jellemzik. És ebben azt is elárultam, hogy az, hogy egy presbiternek, egy vezetőnek ilyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie, természetesen 100%-ban soha nem lesz lefedve. Ha megnézzük a Tituszhoz írt levelet, ott is azt olvashatjuk, hogy amikor Pál megbízza Tituszt, hogy végezze ezt a munkát, akkor azt mondja, ha van olyan. Mert lehet, hogy olyan presbiterek vannak, akik csak mondjuk 80%-ba felelnek meg ennek, vagy 85%-ba, mert mondjuk egy fiatal gyülekezetről van szó, például a krétai gyülekezet ilyen volt. Timóteus már egy érettebb gyülekezetben szolgál, már évek óta fent állt. Itt már nincs meg ez a kitétel, hogy ha van olyan, hanem már eltelt annyira a gyülekezet alapítása óta, hogy fel kellett nőni egy olyan generációnak Timóteus szolgálata alatt és mellett, amelyekkel presbiteri szolgálatba be tudtak állítani embereket. Ezek tehát az öntő formának a legfontosabb és a leglényegesebb elemei. Azt is látni kell, hogy az első században a vezetők, illetve a gyülekezeti presbitériumnak a tagjai látásorientált emberek voltak. Világos és kristálytiszta látásuk volt a gyülekezet elhívásáról, a gyülekezet szolgálatáról, a krisztusi misszióparancsról, és ez hajtotta, ez fűtötte őket, ez alá rendeltek mindent, és ezért volt olyan nagyon dinamikus és növekvő az első századi eklézsia, és meggyőződésem ma is, hogyha a gyülekezetek élén olyan presbiterek vannak, akik új szövetségi látással rendelkeznek, azok a gyülekezetek növekedni fognak, azok prosperálni fognak, virágzó gyülekezetek lesznek. De csak azok, amelyek ezt a fajta látást hordozzák és képviselik, az elveszetteknek a megmentését, gyülekezetből való beépítését és tanítványokká való képzését. Ez az új szövetségi modell, ettől nem szabad eltérni, ezt nem szabad annyiban hagyni. És az is fontos, hogy a első századi presbitériumnak szintén nagyon fontos szerepe és szolgálata volt abban, hogy a következő generációt felneveljék maguk mellett. Hát ez a fajta kölcsönös függőség, ami az első században működött, hogy az apostoli csoportok gyülekezeteket hoznak létre és véneket állítanak be a gyülekezetbe, majd ezekben a gyülekezetekben a vének Isten akaratát felismerve, ha vannak szolgálati ajándékok, tanítók, apostolok, proféták, bármilyen szolgálati ajándék, azokat ezek a vének avatják fel, rendelik ki szolgálatra, és ez a fajta kölcsönös függőség meg kell, hogy legyen az új szövetségi gyülekezetben. Nézzük akkor most egy kicsit a vezetői ellenvonásokat. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy szükséges annak okáért, ott egy olyan görög kifejezés van, a dei szó, ami azt jelenti, hogy logikusan szükséges. Elkerülhetetlen és megkerülhetetlen dologról beszél az apostol. Több ilyen mondat van az új szövetségben, ami így kezdődik, hogy szükséges, az a dei kifejezés. Ez azt jelenti, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni. Teljes mértékben oda kell figyelni erre az üzenetre, és ha ebből a témából tanítunk, beszélgetünk, akkor ezeket az alapelveket nem lehet figyelmen kívül hagyni. És ezek olyan alapelvek, amiket Pál apostol, majd látni fogjuk, elsősorban a teremtési renddel fog összekapcsolni, amit korszellemben nem lehet felülírni. Hát az, hogy most emancipáció van, meg a nők egyenjogúsága, meg minden, az nem írja felül azt a teremtési rendet, amiről Pál apostol pont az első Timóteus levél másik részének a végén ír, hogy például az asszonyok miért nem végezhetnek tanítói szolgálatot a gyülekezetben, vagy miért nem lehetnek presbiterei egy gyülekezetnek a nőtestvérek, azért, mert ez teremtési rendből van levezetve, nem pedig a korszellemből van levezetve, és Pál apostol nem ebből vezeti le. Az első dolog, amiről Pál apostol itt beszél, hogy fedhetetlen. Ez nem azt jelenti elsősorban, hogy valaki tökéletes, erre egy másik görög kifejezés van. Itt elsősorban egy nagyon széles értelmű szó van. A Biblia használja mind külső és belső fedhetetlenségre, vagyis a gyülekezeten belüli fedhetetlenségről, illetve a világ számára tűnő fedhetetlenségről. Szó szerint azt jelenti, hogy támadhatatlan, nem zsarolható ember. Olyan személy nem választható meg presbiternek, akiről akár a gyülekezeten belül, akár a világban olyan rendezetlen dolgai vannak, amely által támadhatóvá, zsarolhatóvá válik. Csak például mondok, bántalmazási ügy, verekedés, bármilyen olyan dolog van, ami ezt a fedhetetlenséget kikezdi az életében, nem választható meg presbiternek. Mind a világ, majd így is fejeződik be az ige szakasz, hogy a kívülvalók felől is jó bizonysággal kell rendelkeznie, pontosan azért, hogy ne adjon lehetőséget a gonosznak. Az is benne van ebben a kifejezésben, hogy akinek ez a fedhetetlen jellemvonása van, ez nem csak egy külső jellemvonást akar, hanem egy belső rendezettséget is jelent a Biblia tanítása szerint, vagyis az élete egy teljes mértékben rendezett, és nem lehet őt vádolni nyilvános dolgokkal. És azért is nagyon furcsa, hogy Pál apostol ezzel kezdi ezt az ige szakaszt, és nem azzal kezdi mondjuk, hogy istenfélő, például kezdhette volna ezzel is Pál apostol, vagy valamelyik karizmát felsorolhatta volna a vezetői ajándékok közül, ennél a szakasznál nem. Ő a fedhetetlent látta a legfontosabbnak, hogy megnyilvánuljon, ugyanis ebbe szinte összefoglalásszerűen benne lesznek majd mindazok a tulajdonságok, amelyek itt a későbbiekben is fel vannak sorolva, és ahogy mondtam, ezek azok a tulajdonságok, amelyekkel, ha nincs egy presbiter jelöltnek az élete rendezve, akkor az első számú támadási felületet fogja kínálni az ördög számára. és teljesen ki fogja kezdeni a hitelességét, és a hitelességét fogja megkérdőjelezni, és teszi alkalmatlanná a szolgálatra. Tehát amikor valakinek ilyen ambíciói és vágyai vannak, ahogy Pál apostol mondja is, hogy jó munkát kíván az, aki presbiteri szolgálatra vagy püspöki szolgálatra törekszik, akkor annak ez a legfontosabb, hogy rendezett élete legyen. Ez összefoglalja mindezt a kifejezést. A másik, egy feleségű férfi. Szó szerint a görög szövegben az szerepel, hogy egyetlen nő férje. Ezt az ige szakaszt legalább, ezt az ige verset, ezt a mondatát már könyvtárnyi irodalmat töltöttek meg vele, hogy hogy is kell igazából értelmezni ezt a verset, mert nem teljesen egyértelmű a görög szöveg alapján, de a legegyértelműbb szerintem most, hogy a szó szerinti szöveget veszem, hogy olyan férfi, akinek a presbiter választás időpontjában egy felesége van. Miért mondom ezt? Ugyanis mind a görög, mind a zsidó kultúrában gyakori volt a többnejűség. A görögöknél még sokszor három nő is volt, mert volt két feleség, az egyik dolgozott, a másik vele volt, és voltak még hölgyek, akik szórakoztatták őket. Ez a görög kultúrában természetes volt. És Pál apostol erre mondja azt, a zsidóknál is ugyanez volt, hogy Flavius is beszámol arról, hogy több ilyen dolog volt abban az időben, hogy két felesége volt valakinek, hogy ezek nem alkalmasak arra, hogy presbiteri szolgálatot vállaljanak, és az elsősorban, ahogy mondtam korábban is, a teremtettségből fakadó megértésből származik, hogy Isten nem két évát teremtett Ádámnak, hanem egyet, és ez a fajta teremtési rend végighúzódik. Azt is lehet látni az Új Szövetségben, és Pál apostol vélhetően azért is utal erre, hogy egyfeleségű férfi legyen, mert abban az időben szokás volt például, különösen a judaistáknál, hogyha megkívántak egy hölgyet, és nem akartak vele mondjuk hosszabb időre összebútorozni, meg összesátrazni, akkor délelőtt összeházasodtak, éjszaka elháltak, reggel pedig a ketubát, a vállólevelet a kezébe adta, és akkor szépen elbocsátotta, és akkor pár nap múlva jöhetett a másik asszony. Legalizált prostitúció volt ez tulajdonképpen, csak ezt szépen megideologizálták a Mózes 5. könyve alapján. És pont tegnap a Mavavit konferencián voltam, és volt egy beszámoló a világmisszióról, nagyszerű előadás volt szerintem, és pont ott mondták, hogy volt egy libanoni gyülekezet, egy keresztény közösség, akik befogadtak Szíriából menekült muzulmánokat is, ellátták őket, etették, itatták, stb., és többen megtértek közülük. És az egyik ilyen megtért férfinak volt két felesége. És nem mondták neki, hogy bocsáss el az egyiket, hozza mind a kettőt, mert az ő országának a törvényei és szabályai megengedik neki a többnejűséget. Tehát ezzel a kulturális kihívással küzdenek most keresztény közösségek a Közel-Keleten, hogy a muzulmán megtérő közül nem mindegyik egynejű, hanem valakinek két, három vagy négy felesége van, meg a 30-40 tevével érkeznek, és ezt valahogy be kell integrálni a gyülekezetbe, ami, ha a Bibliát nézzük, nem biztos, hogy ezeket a szövetségi kötelékeket, amik az ő országukban jogszerűen és törvényszerűen létrejöttek, hogy szétszakítsák, viszont vezetői pozícióra nem alkalmasak. Tehát ugyanez megvolt az első századi gyülekezetekben is, amivel most szembesülnek közel-keleti országok. Nekünk ez azért zavaró, meg furcsa, meg nehezen érthető, mert mi, a mi keresztény kultúránk, meg Európában ez nem divat. Tehát ez nálunk nem szokás, és bizony a közel-keleti keresztények ez most feladta a leckét, hogy hála az Úrnak sok ilyen megtérő muzulmán van, de nem mindegyik egy hölgyel érkezik. De ha megfigyeltek, a Ószövetségben ugyanez volt a probléma, amikor Malakiás beszél arról, hogy valaki elbocsátja az ifjú korában elvett feleségét. Itt arról volt szó, hogy volt egy asszony, akivel fiatal korában összeházasodott, és aztán, mikor eltelt 10-20 év, az öregecskedő feleségét elbocsátotta, és vett egy másikat magához, és azt mondja erre Malakiás nevében az Úr, hogy ezt ő utálja. Tehát Isten ezt utálja. Tarts ki mellette végig, jóban, rosszban, ebben a hűségben. És az egyfeleségű férfi még azt is jelenti, hogy természetesen például elvár, vagy özvegy férfi, aki elveszítette a feleségét, és utána később megházasodik, és ebben a házas életben rendezetten él, az szintén nem zárja ki ebből a dologból, hiszen idézőjelbe biblikusan kötött házasságot, semmilyen más ilyen dolog nem áll a háttérben. Nagyon érdekes még annak a kérdése, ami nagyon megosztja az egyházi teológusokat, hogyha egy férfi elvált, akkor utána lehet-e gyülekezeti vezető vagy sem. Itt általában a választóvonal az szokott lenni, hogy megtérése előtt történt-e ez a dolog, megtérése után, vagy ha még ez se teljesen tisztázott dolog, akkor az előző kapcsolata az hogyan van, rendezte vagy nem rendezte, ez most eléggé bonyolult kérdés, a mai nap ebbe nem mennék bele, de vegyük a legjobb esetet, hogy a legtöbb gyülekezeti presbiter, ami Isten szerint való, egy feleségű férfi. Nincs más nő az életében, akivel ilyen szövetségi viszonyban, vagy bármilyen tisztátalan, vagy erkölcstelen kapcsolatban lenne. A harmadik a józan kifejezés. Ez azért érdekes, mert később írja a borívással kapcsolatban, hogy azt nem szabad, illetve, hogy azt majd megnézzük. Itt elsősorban szellemi józanság van a Biblia szerint. Tehát egy presbiter legyen szellemileg józan. Ne legyen a szélsőségeknek a rabja, és maga a kifejezés azt jelenti, hogy mértékletesség. Tud mértékletességet tartani az élet minden területén. Legyen szó evésről, ivásról, szolgálatról, családi életről. Van benne egy olyan irányultság, ami mértékletességet hoz be a szívébe, hoz be az életébe. És ebben a szóban az is benne van, hogy ismeri a képességét és a határait. Tehát nem lép túl azon, amit Istentől kapott, amire Istentől elhívása van, csak akkor lép tovább mondjuk egy szolgálatban, egy elhívásban, amikor Isten őt tovább fogja vezetni. És ha úgy érzi, hogy a helyzete bizonytalan, és Isten azt mondja, hogy tanuljál, képezzed magad, akkor hajlandó erre, nyitott arra, hogy Istentől vezetett legyen. És beletartozik még az önuralomnak a képessége is, hogy nem veszíti el a fejét. Tehát nem jó presbiter az, aki 5 percenként felcsattan, felkapja a vizet, nincs örül, nem tudja magát visszatartani, visszafogni, még hogyha idézőjelbe jogos is lenne a haragja, vagy a felháborodása, képes kordában tartani az érzelmeit. Ezt jelenti tulajdonképpen ez a józan kifejezés. A magyarban józan paraszt észre szokták általában ezt összefüggésbe hozni, de itt nem elsősorban a gondolkodásmódra utal Pál apostol, hanem elsősorban arra, hogy egy szellemi józanság jellemzi, egy kiegyensúlyozottság, egy mértékletesség jellemzi az életét. Mértékletes. Ez egy szintén érdekes kifejezés, mert egy nagyon gyakori görög filozófiai kifejezés volt, és a szó szerinti jelentése ennek az, hogy kiegyensúlyozottság. Az élet minden területén kiegyensúlyozott az élete. Nincsenek bizonyos területek az életében vagy elnagyolva, vagy pedig túl hangsúlyozva, hanem úgymond az arany középúton jár. Most ezt ha levetítjük a keresztény életvitelre, akkor ez azt jelenti ebben az összefüggésben, hogy a kiegyensúlyozottság az élet minden területén megfigyelhető. A munkájában, a szolgálatában, az elhívásában, a gyülekezeti munkájában kiegyensúlyozott. Nem lehet azt mondani, hogy nem csinál semmit egyszer, aztán egyszer meg nagyon-nagyon sok mindent csinál, főleg fiatal hívőkre jellemző, hogy ha valami disznóságot csinálnak, nagyon aktívan belevetik magukat a szolgálatba, hogy kompenzálják a bűntudatukat. Nem, itt kiegyensúlyozottság van. Idézőjelve folyamatosan ugyanazon a szinten szolgál, ugyanazon a módon végzi a munkáját, és Isten áldása van rajta. Azt is jelenti ez a kifejezés, hogy fegyelmezett, vagyis képes az előző is hasonlóan önuralmat gyakorolni, de fegyelmezett az élete minden területén. Fegyelmezett abban, hogyha fizikai nehézségében, vagy bármi van, akkor is igét olvas, akkor is imádkozik, amikor nincs rá idő. Tehát teljesen fegyelmezett, és tudja, hogy ami rend van az életében, azt mind, ha nem is kötelességszerűen, de elhívásából fakadóan, örömmel, jó szívvel teszi meg az Úrnak. Szintén ide tartozik még az egészséges gondolkodásmód. Na, ma ez az egyházban hiányzik. Ha megnézzük az utolsó időkről szóló proféciákat, akkor sok dolog pont arról beszél, hogy az utolsó időkben a keresztények azért távolodnak el a hittől, az Úrtól, a közösségtől, a gyülekezettől, mert az elméjüket nem tartják tisztán, és mindenféle tisztátalan butaságot, hülyeséget, tévtanítást belevesznek az agyukba. Na, ez a fajta állapot kell, hogy a presbitérium, ha a helyén van, és ez az öntőforma jól működik a gyülekezetben, akkor a hívők is egészséges gondolkodásúak lesznek. És hogyha azt mondja a presbiter, hogy ezt ne olvassátok, ezt ne hallgassátok, ezt ne nézzétek, akkor ha jót akar magának, áldást akar magának, benne akar lenni Isten munkájában, akkor meg fogja fogadni a vezetők tanácsát. De hogyha nem, akkor ez az öntőforma ki fog kerülni az életéből, és lesz egy nagy szükség, nagy hiány lesz az életében, és rengeteg problémát fog magának okozni azzal, hogy a tanításokat magáévá teszi. Ugyanis nem szabad elfelejteni, hogy jó bulinak tűnik, hogy meghallgatok mindenféle tanítást innen-onnan, de az utolsó időben a tévtanításoknak a nagy része a Biblia kijelentése szerint démonikus lesz. Tehát nem csak egy rossz gondolkodásmódot építesz meg magadnak, hanem démonikus gondolkodásmód is a része, az életed részévé fog válni, és azokat a dolgokat jónak fogod látni, amit Isten rossznak mond, és amit Isten rossznak mond, azt jónak fogod látni. ez óriási probléma lesz majd az utolsó idők egyházában. Tehát fontos, hogy a presbiterek legyenek ilyen mértékletesek az életükben, és józan gondolkodásúak legyenek. Higgadtak legyenek, a bármilyen helyzetben tudjanak józanul mérlegelni, józanul gondolkodni, és tisztán látni az előttük álló problémákat és kihívásokat. Illedelmes? Hát ezt nagyon nem is kéne ragozni, hiszen nagyon egyértelmű dologról van szó. Itt igazából olyan szeméről van szó, aki a rend és az illem szabályokat betartja. Most nem arról van szó, hogy megnéz, hogy hány centi hosszú a nadrágja, vagy hanyas cipőt hord, vagy ilyenek, hanem alapvetően egy olyan ember, aki korrekt. Az élete minden területe rendezett neki, és ha megnézitek, akkor azt látjátok, hogy azért az urat megtiszteli az öltözetével, megtiszteli a gyülekezeti viselkedésével. Megnézed a család életét, szintén meglátod ezt a fajta rendezettséget, és fontos, hogy az ilyen presbiterek udvariasak legyenek, előzékenyek legyenek. Ma már ez a világban nagyon kezd kicsit elavultá válni, hogy az emberek, például a férfiak udvariasak legyenek a hölgyekkel szemben, mert valahol már ezért büntetés van, és azt mondják, hogy aki ezt megteszi, az lenézi a nőt vele, és akkor megbüntetik. Kanadában is volt már például ilyen példa, hogy egy férfi kinyírotta a kocsiajtót a hölgynek, és megbüntették értem. Tehát ez most teljesen ilyen vad dolgok vannak már a világban, de egy presbiter valóban legyen illedelmes. Engedj előre a hölgyet, szolgálatban is ne tolakodó legyen, hanem várja meg, ami sorra kerül. Ahogy mondtam, a ruházat is legyen rendezett számára, a munkahelyi körülményei is. Tehát ez egy teljesen ilyen korrekt ember, akire ránéztek, azt mondjátok, hogy ez az ember egy rendezett ember, korrekt. A viselkedése is teljesen elfogadható. És érdekes, hogy a világiak számára is egy óriási bizonyságtétel ez, amikor egy keresztény embert látnak ilyen rendezett módon. Hogy nem csak beszél arról, hogy a gyülekezetben mi van, meg hogy van, hanem a munkahelyén is megéli ezt, vagy az iskolában megéli ezeket a bibliai igazságokat. Vendégszerető. Itt igazából a eredeti kifejezésben idegen szerető van, nem is igazából a vendégszeretet szó van itt, hanem idegen szerető, benne van természetesen ez is, de ez azért lényeges, mert egy gyülekezetnek a szellemi légkörét nagy mértékben meghatározza azt, hogy a presbiterek hogyan gondolkoznak a kívülállókról. Ha a presbiter nyűgöt és tehert lát a gyülekezet érkező vendégeken, vagy a kívülállók felé, akkor a gyülekezet tagjai is ilyenek lesznek. És ebből következik, hogy lesz egy beltenyészet, lesz egy szubkultúra, lesz egy szektársadás, mert a gyülekezet nem lesz nyitott az elveszettek felé. Magunk is gyülekezetét épírgethetjük, csinosítgatjuk, gyerekeinket majd bemerítjük, és így szépen el leszünk valameddig, míg az Úr vissza nem jön, de alapvetően itt a Biblia arról beszél, hogy a jó presbiter az egy idegen szerető. És ez vonatkozik a hívőkre is, amikor mondjuk valaki más gyülekezetből érkezik, vagy átutazó. Abban az időben ez a szolgálat, a idegenek, jövevények, vagy a vendégek befogadása egy nagyon értékes dolog volt, ugyanis például, hogyha egy utazó szolgálattevő, mondjuk egy apostol vagy egy proféta ment egyik helyről a másikba, útközben meg kellett neki szállnia valahol, akkor a vendégfogadók azok nem voltak jók idézőjelbe a keresztények számára. Egyrészt bűnbarlang volt, nagyon sokszor voltak lopások, rablások, gyilkosságok ezeken a helyeken, másrészt pedig a prostitúciónak a meleg ágyai voltak ezek, tehát abszolút nem volt erkölcsös ez a helyzet. Teljesen természetes volt, hogyha valaki egy utazó megszállt egy ilyen helyen, éjszaka mentek be a hölgyek, és akkor csinálták, amit csináltak. Tehát nem teljesen egy keresztény hotel és szállodalánc volt abban az időben, és a gyülekezeteknek a vezetői presbiterei voltak elsősorban azok, akik ezeket az utazó szolgáltatókat befogadták, megetették őket, szállást adtak nekik. A Didakéban is olvassuk, hogy 2-3 napig maradtak egy általában ilyen helyen, aztán pedig mentek tovább szolgálni. Ez a fajta nyitottság kell, hogy ott legyen a presbitérium életében, élen járjanak a vendéglátásban. Ez nem azt jelenti, hogy mindig minden egyes vendéget a presbitereknek kell fogadni, hiszen a Biblia a gyülekezet tagjait is felszólítja arra, hogy a vendégszeretetől ne feledkezzenek el. Nagyon sokszor nem is biztos, hogy szállásnyújtásról van szó, csak egy egyszerű étkezésről, vagy egy közösségről például. Ennek a Közel-Keleten sokkal nagyobb hagyománya is, története, kultúrája van, nem úgy, mint mi nálunk, különösen a gyors étkezdéknek a világában, de alapvetően egy presbiternek ilyennek kell lennie. És ha egy más kultúrából, vagy más népből, más vallásból érkező személy jön egy gyülekezetbe, akkor nem azt kell látni, hogy mindenki elhúzódozik tőle, meg nem szólnak hozzá, meg leültetik oda a sarokba, meg külön hely van nekik, hanem azt látják, hogy szeretettel fogadják őket, ha kell, imádkoznak érte, megkérdezik, hogy honnan jöttél, mibe tudunk segíteni, és ha a presbitereknek ilyen szíve van, akkor a gyülekezet is egy ilyen befogadó gyülekezet lesz. Ha nem, akkor szektársodni fog. egy teljesen beltenyészett közösség lesz. Hát legyen nyitott a presbiter, aki Isten erre hív el, hogy vendégül lásson embereket, és ez a jó példa majd áldás legyen a gyülekezet számára is, és a gyülekezet tagjai is gyakorolják ezt a vendégszeretetet. Talán mondtam már, hogy mikor fiatal hívő voltam, elmentünk egy gyülekezetbe szolgálni, és a gyülekezet tagjai összevesztek azon, hogy kihez menjünk szállásra. Mert annyira gyakran akarták a vendégszeretetet, és nagyon ritkán volt a gyülekezetükben ott maradó vendég, hogy kis ilyen őre mentek a testvérek, aztán megoldott, mert egyik presbiter mondta, hogy mindenki hozzámegy, és kész, le volt zárva a dolog. Akkor egy helyre mentünk, nem tudom, 4-en vagy 5-en, de jó volt látni ezt a lelkesedést, hogy nyitott volt a gyülekezet a vendégszeretetre. És hát arról az áldásról ne is feledkezzünk el, hogy lehet, hogy némelyek tudtukon kívül még angyalokat is fognak megvendégelni. Hát az egy érdekes dolog még, de most arról nem beszélünk. A következő a tanításra alkalmas. Ez szintén egy furcsa dolog, ugyanis a presbitéreknél láthatjuk azt a új szövetségben is, hogy nem mindegyik alkalmas például ige hirdetésre vagy tanításra. Nem véletlenül mondja a Páli levél, hogy a jól fogoroló presbiterek kettős tisztességre méltassanak, különösképpen akik a igei szolgálatban forgolódnak. De itt nem is azt a kifejezést használja, a didaskalos kifejezést, ami a tanító szava az új szövetségben, hanem a didaktos kifejezést, ami képességet jelent. És egy presbiter, ha nem is tanító, mert nincs szolgálat ajándéka, mert ez a legmagasabb szintje a tanításnak az új szövetségben, de a presbiternek képesnek kell arra lenni, hogy a legfontosabb bibliai igazságokat ismerje, a hozzátartozó igehelyekkel együtt, és azokat lelki gondozói beszélgetésben, lelki tanácsadásban, bármilyen dologban, vagy személyes beszélgetésben át tudja adni, és alkalmazott módon tudja közvetíteni a testvérek felé. Ez nagyon fontos dolog. Legyen tisztában a legfontosabb bibliai igazságokkal, többek között azért, hogy a gyülekezet tisztaságát, a tanításbeli tisztaságát is meg tudja őrizni a gyülekezet, és ez elengedhetetlenül fontos, hogy a presbiterek képezzék magukat bibliai ismeretben, tudásban, tanulásban, teljesen természetes, hogyha nem is igei ajándékkal rendelkeznek, de az ismeretnek ott kell lenni az életükben. Meg kell, hogy található legyen. És maga a görög kifejezésben még az is benne van, hogy nem csak tanításra képes, vagy tud átadni ismeretet, hanem ő maga is tanítható. Hát az a presbiter, aki azt mondja, hogy én mindent tudok, én mindent megtanultam, én kijártam a teológiát 3-szor, pincétől a padlásig, nekem már új dolgot nem lehet mondani, az ilyen hiteltelen és alkalmatlan. Még Pál apostol is azt mondja, hogy rész szerint való a tudása, pedig ő legalább 4 egyetemi doktorátussal rendelkezett a maga korában, és még ő is csak kapvizsgált bizonyos dolgokat. A Biblia leírása kapcsán láthatjuk ezeket a kijelentéseit, tehát nagyon alázattal kell lenni, és mindig nyitottnak kell lenni egy vezetőnek, egy presbiternek arra, hogy tanítható legyen. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy iskolába jár, bár ezt is jelentheti, hanem azt is, hogy a testvérekkel beszélget, akik vele megosztanak bibliai dolgokat, amiket átéltek, megtapasztaltak, ő azokat is szívesen beépíti az életébe, és használja őket. Ez a fajta nyitottság meg kell, hogy legyen a vezetőknél. A következő, a nem borozó, eztán kicsikét egyértelmű kifejezés. Alapvetően olyan szeméről beszél itt a Biblia, aki nem lehet alkoholista. Szó szerint azt jelenti a kifejezés, hogy nem ücsörög a bor mellett, tehát reggel 8-tól 12-ig a füstös kocsmába például, tehát nem lehet alkoholista. Ugyanis abban az időben gyakori volt elsősorban a higiéniai okok miatt, hogy inkább bort ittak, mint vizet, vagy vízzel, vagy a vizet borral hígították, illetve fertőtlenítették, csak valaki ezt egy kicsikét túltolta, és inkább már a hosszú lépés irányába ment el a dolog, mint a rendes higiéniai vonalon maradt volna az esemény, és azt mondja Pál apostol, hogy egy vezető nem engedheti meg magának, hogy alkoholista legyen. Ez nem jelenti azt, hogy alkalmanként néha-néha nem fogyaszt alkoholt, hiszen pont ebben a részben olvashatjuk, vagy ebben a könyvben olvashatjuk, hogy például Timóteus a gyengesége miatt egy kevés borral is élhetett. Szokták mondani, hogy mértékkel kell lenni, valakinek vödör a mérték, de itt azt mondja Pál, hogy egy kevés borral kellett élnie Timóteusnak. És még ebben a szóban az is benne van, itt a borozással kapcsolatban, hogy egy presbiternek arra is figyelni kell, hogy nehogy függőség alakuljon ki. És itt nem csak a borról van szó, hanem bármiről. Tehát ne legyen szenvedélybeteg a püspök, vagy a presbiter, vagy a vezető a gyülekezetben, mert fennáll az a veszély is, hogy valaminek a rabjává válik, és most nem elsősorban a kábítószerre gondolok, lehet például, hogy a munkának válik a rabjává, valaki a számítógépnek válik a rabjává, valaki a szolgálatnak válik a rabjává, tehát rengeteg ilyen megkötözöttség léphet be az életébe, és azt mondja a Biblia, hogy ez nem helyes dolog. És ugyanakkor még olyan gyakorlati oldala is van ennek, hogyha mondjuk van egy presbiter, aki mit tudom én, szeret azért iszogatni, de nem a részek, csak mit tudom én, esténként megiszik egy-két pohárral. A probléma igazából abban van, hogyha hajnal egy vagy két órakor felhívják, vagy bármilyen szükséghelyzet van, akkor alkoholos befolyásoltság alatt van. És ez megnehezítheti a szolgálatát, a döntéseit, a reakcióit. Ez egy nagyon veszélyes dolog. Nem tud autóba ülni, nem tud elmenni valahova, például, hogyha kocsival van. Hát ezek már a gyakorlati oldalai ennek a részének. Nem véletlenül mondja Pál apostol, hogy ha lehet, ne legyen borozó. Amennyire lehet, ne fogyasszon alkoholt, ha alkalmanként él is fel, nem ítéli el emiatt a Biblia, de egy presbiternek vigyázni kell arra, hogy ne legyen a borivásnak a rabja, vagy bármilyen függőségnek a rabja. Következő nem verekedő. Egyben Nehémiás jutott eszembe, aki lelki gondozta a korabeli zsidókat, megtépte a szakálukat, a ruhájukat, meg mindent. Mondom, valószínűleg ezen a szűrőnő már nem ment volna át. De ő a törvény embere volt, mi pedig a kegyelem uralma alatt vagyunk. Ez szintén egy érdekes kifejezés, ugyanis ő itt maga szó azt jelenti, hogy arrogáns, izgága, kötekedő ember. Olyan szeméről van szó, aki nem tudja visszafogni magát. Vagyis mindig azt nézi, hogy mibe lehet belekötni. Mi az, ami nem jó. Mindig a balhét keresi, a viszályt keresi, nincs benne békesség, békülékenység. Bármilyen áldás van, mindig azt nézi, hogy mi miért nem jó. Nem azt nézi, hogy mi a jó, mi az áldás benne, hanem hogy mi az, ami nem jó. Kit lehet feljelenteni, rágalmazni, kit lehet besározni. Sértő szavak, viszálykodás, ez mind ennek a kifejezésben benne van. Nem csak fizikai agresszióról van szó, bár mondjuk ez érdekes lelkipásztori illetmény lenne, de itt ebben benne van ez a fajta kötekedő, békétlen magatartás, hogy nincs kibékülve saját magával, nincs kibékülve a világgal, nincs kibékülve a gyülekezettel, mindenben csak a rosszat látja, a negatívot látja, mindenkit feljelent, mindenki rendőrségre rohangál, stb. Tehát egy ilyen összeférhetetlen ember, nehéz meglen a társaságában, kevés barátai vannak, mindenkit elmar magától pont ezzel a tulajdonságával. Egy presbiter nem lehet ilyen, nem lehet arrogáns, nem léphet fel úgy, hogy ő a valaki vagyok, hanem legyen olyan személy, aki, ahogy mondtam korábban is, önuralma van, mértékletes, visszafogja magát, nem megy bele felesleges veszekedésbe és vitatkozásba. Ez a mai magyar kultúrában azért egy nagyon ütős kijelentés, hiszen a mi magyar virtuskodásunk az, vagy esetleg olasz közösségekben ezek a típusok kicsikét jobban megszűrésre kell, hogy kerüljenek. Tehát szintén egy fontos dolog, hogy aki ilyen agresszív, arrogáns, bántó, megsért másokat, az biztos, hogy nem alkalmas presbiteri szolgálatra, mert csak rombolni fogja a gyülekezetet, rombolni fogja a kapcsolatait. Nem nyerességvágyó. Itt a Károli fordításban az szerepel, hogy rút nyereség, ugyanis itt olyan jövedelemről beszél elsősorban a Biblia, ami szégyentelen, bestelen, erkölcstelen jövedelem. Vagyis nem baj, ha egy presbiter mondjuk vállalkozó, vagy jól menő üzletember, semmi probléma nincs ezzel, vagy kétkezi munkás, ez teljesen minden, de a bevétele vagy a jövedelme nem lehet szégyentelen, bestelen úton. Itt olyan kifejezést használ a görög szöveg, ami általában erkölcsi tisztátalansággal, sokszor bűncselekmény határát súroló dologról van szó, és ilyen például, hogy mondjuk jó, hogyha valaki mondjuk vezető, illetve világban valamilyen szinten vállalkozás vezet, de például a Biblia nem támogatja, hogy mondjuk egy prostituált hálózatot vezessen, mondjuk hölgyeket futtasson, szerencsejáték barlangot üzemeltessen, de pontosan erre gondol itt az írás, hogy a jövedelmei ilyen forrásból származzanak, és ebből ő még nagykegyesen úgy tizedet is ad. Sok gyülekezetben ezt természetesen el is fogadnák, hiszen a hamis mammonból gyűjtögetnek, ezt meg is lehet ideologizálni, de alapvetően egy presbiternek nem lehet tisztátalan jövedelme, nem származhat olyan bevétele a családjában, illetve a gyülekezet számára, amivel szolgálni akar, aminek bármilyen módon is köze van a tisztátalansághoz, a bűncselekményhez, és még ebben a szóban az is benne van, hogy a jó dolgot rosszra használni. Tehát lehet, hogy egy normális vállalkozása van, most mondhatok valamit, építőipari vállalkozó, vagy valami számítástechnikus, vagy bármilyen dologgal foglalkozik, és úgy jut jövedelemhez, hogy tisztességtelen módon. Például adócsalással jut hozzá, megszegi a szerződést, az üzletfelét becsapja, megkárosítja, vagy pedig a korrupció is benne van ebben a kifejezésben, hogy úgy jut előnyökhöz a vállalkozása során, hogy embereket fizet le, vagy vesz meg azért, hogy az ő üzlete jól menjen. Tehát egy presbiter, ha ilyen tisztátalan üzleti dologban van benne, teljesen alkalmatlan és kizárja őt a vezetésből. És még majd a másik, a pénzügyi dologon majd fogok majd még beszélni. Szelíd. Itt egy olyan görög kifejezés van, amit arra használtak, amikor megolvasztanak egy ilyen valamilyen könnyű fém tárgyat, és ilyen lágy hajlítható. Tehát nem egy ilyen merev, rideg valamiről van szó, hanem egy olyan képlékeny anyagról, amit lehet jól formázni. Tehát lehet alakítgatni, ahogy a fazekas az agyagot hajlítja, és itt olyan szeméről beszél a Biblia, aki egy megértő, előzékeny, kedves, képes arra, hogy elfogadja a korrekciót a presbitertársaitól, vagy akár a gyülekezet tagjaitól is, hogyha valami nem úgy van, nyitott arra, hogy Isten formálja az életét a szolgálattevők által, az ige hirdetés által, a bibliaolvasás által, teljesen ki van nyitva Isten számára, és engedi, hogy a krisztusi karakter kiformálódjon benne. Aki nagyon merev, nem hajlandó meghallgatni a jó tanácsokat, nem akarja meghallgatni az intést, nem hallgatja meg a korrekciót, nem alkalmazza magára a bibliai igazságait, az szintén nem alkalmas presbiternek, mert nem ebben a képlékeny, jó értelmében hajlítható állapotban van, és ez nem gerinctelenséget jelent, hanem azt jelenti, hogy Krisztus képőre tud formálódni ez az ember. És az alkalmazkodó is ide tartozik, hogy képes alkalmazkodni. Nem mindig a maga igazát keresi, hanem hogyha van egy szituáció, van egy helyzet, akkor tud alkalmazkodni. És emlékezhetek például Pál apostol mondja a Rómaiakhoz írt levélben, hogy a hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén az ő álláspontjait. Tehát például, hogyha egy presbiter mondjuk találkozik egy krisnással, aki mondjuk éppen a vegetarianizmusban van benne nagyon, nem fogja azzal kezdeni, hogy menjünk, együnk egy pörkölt, aztán majd elbeszélgetünk közbe, hanem tiszteletben tartja ezt a dolgot, és majd engedni fogja, hogy Isten munkálkodjon benne, tehát képes alkalmazkodni. Pál apostol is azt mondja, például a korintusi levélben, hogyha valamilyen dolog megbotránkozhatja a testet, mondjuk a húsevés, akkor inkább nem eszem húst. Tehát képes alkalmazkodni, ahogy a korintusi levélben mondja Pál, de még azt is mondja szintén a korintusi levélben, hogy a görögnek göröggé lettem, a zsidónak zsidóvá, rabszolgának rabszolgává, stb. Tehát képes alkalmazkodni, jól hajlítható a különböző helyzethez a presbiter, és viszont abszolút nem jelenti azt, hogy ahogy mondtam, hogy gerinctelen lenne, vagy hogy ilyen gumiszerűen pattogna ide-oda, hanem azért egy határozott ember, de képes alkalmazkodni, és képes engedni a maga álláspontjából. Versengéstől mentes. Itt olyan személyekről beszélt Pál, akik nem harcolnak, nem vetélkednek, nem vitatkoznak. Nem kenyerük azt, hogy versengjenek, hogy a presbiteri rangrétán előrébb lépjenek, vagy hogy kiharcoljanak maguknak valamit, képesek a háttérben maradva szolgálni, képesek Krisztus munkáját, Krisztus ügyét fontosabbnak tartani, mint a maguk jólétét, a maguk kényelmét, a maguk igazát. Itt szó szerint mondjuk azt szerepel, hogy nem harcoló, nem veszi fel a kesztyűt, amit elédobnak, hanem minden esetben a békességet, a békülékenységet keresi. Mindig azt keres, hogy hogyan lehetne normálisan lezárni egy dolgot, egy vitás esetet, és mindig a békesség felé mozdul el a presbiter, és nem kelt ellenségeskedést. Nem ugrassza össze a testvéreket. A példabeszédek ír is erről, hogy Isten utálja azt a testvérek közt viszálycító tanút például, hogy nem kelt ellenségeskedés, hanem próbálja kibékíteni az ellenfeleket is a gyülekezetben. Mindig azon munkálkodik, hogy a gyülekezetben békesség legyen, lend legyen, nyugalom legyen, növekedjen a gyülekezet, szaporodjon, a hívők érjenek fel hitben, fontosnak tartsák az igeolvasást, az imádkozást, a közösségbejárást. Mindig ezt tartja szem előtt, ezt hajtja, ez motiválja őt, és nem azt nézi, hogy neki mennyie van, meg a másik testvérnek mennyie, teljesen mentes az irítségtől, a frusztráltságtól, hogy na bezzeg annak 13 négyzetméterrel nagyobb háza van, vagy egy ajtóval több van a kocsiján, abszolút nem foglalkozik ilyennel, ő Krisztusnak engedelmeskedik, és Krisztusnak szolgál, Krisztus munkája van a előtérben. Emlékezhettek rá, hogy a diakónusi szolgálatán is beszéltem arról, hogy a jó bizonyság fontos egy szolgáltatevő kapcsán. És Timóteus jut eszembe erről, amikor Pál apostol a második misszió úton megyen, és meglátogatja a galáciai körzetet, hogy feltűnik ott egy Timóteus nevű fiú, akiről mindenkinek jó bizonysága van. Lisztrában, Derbében, Ikónumban, stb. Kónyában, a mai Kónyában, az egész környéken. És Pál apostol magához beszél ezt a fiatalembert. Később már apostolként látjuk Pál mellett, és azt olvashatjuk a levelében Pálnak, hogy az Ázsia beliek elfordultam tőlem mind, és egyedül ki van velem? Timóteus. Egyedül Timóteus maradt Pál apostollal. Hatalmas szolgáló tábor volt, jó, nyilvánvalóan többen azért voltak más munkamezőn, de a jelen Pált mindenki elhagyta egy időben, és egyedül csak Timóteus maradt mellette, mert neki mi volt a legfontosabb? Krisztus ügye, Krisztus munkája. Ilyen típusú emberről beszél itt a Biblia, hogy nem volt kenyere a versengés, nem könyökölt, nem tört, nem zúzott, és az ilyen embereket mindig Isten emeli fel. Ha megnézitek a Bibliába, azok a személyek, akikben nem volt benne ez a idézőjelben versengésnek a szelleme, nem a versenyszellem, az egy picikét más, amikor valaki kihívásokat tűz maga elé, és akkor igyekszik elérni azt a célt, hiszen a Pál is beszél erről, hogy versenypályán futunk, van egy cél előttünk, lehet kitűzni célokat, itt nem erről beszél a Biblia, hanem arról, hogy bizonyos személyek versengenek pozíciókért, előnyökért, hatalmakért, az egyházpolitika mocskáról nem is érdemes beszélni ennek kapcsán, de lehet látni azt, hogy Isten mindig felemelte azokat az embereket, akik ebben a pozícióban voltak, és akik úgymond megalázták magukat, azokat Isten mindig felemelte. A Biblia tele van ezekkel a példákkal, az Ó és az Új Szövetségben egyaránt. Nem pénzsóvár. Itt szó szerint olyan kifejezés, hogy nem barátkozik a pénzzel. Tehát a pénz nem a barátja neki abban az értelemben, hogy a nap 24 órájában ezzel foglalkozik, vele tölti az idejét és a mindennapjait, és a presbiteri szolgálatnál egyik legsarkalatosabb és legproblémásabb terület mindig az anyagiaknak a kérdése. Két okból is. Egyrészt a Biblia világosan tanítja, hogy a presbitereknek, főleg akik az igei szolgálatban vannak, a gyülekezet részéről erkölcsi és anyagi megbecsülés van, és ezt a gyülekezetnek, ha gyakorolja, Isten áldását hozza be a gyülekezetbe. Pál is utal rá más helyen, hogy a nyomtatókörnek nem szabad bekötni a száját, aki az evangéliumot hirdet, az evangéliumból éljen, és nagyon sok olyan személy van az egyházban, akik a másik oldalról közelítették meg a dolgot, hogy ők csak pénzért és csak mindent. Tehát ha nem fizetnek nekik, vagy hogyha nincs valamilyen jelentősebb jövedelem a szolgálatuk során, akkor ők azt a szolgálatot nem is végzik, vagy nem is vállalják el. A presbiternek teljesen mentesnek kell lenni a pénz imádatától, a pénz szerelmétől. Én is többször szolgáltam olyan helyen, ahol még úti költség sem volt, és nem érdekelt. Nem ez volt a lényeg. Krisztusért szolgáltam, az Úr pótolt mindent, de ha az motivált volna, akkor lehet, hogy sok helyre nem mentem volna már el szolgálni. Egy presbiternek ez fontos, hogy nem függhet a pénztől a szolgálata, és lehet látni, amikor bizonyos gyülekezetekben évekig nem találnak lelkipásztort, akkor általában azt kell megnézni, hogy az ország melyik területén helyezkednek el ezek a közösségek, a többit meg majd a fantáziátokra és a statisztikára bízom, de gondolkozzatok el rajta, hogy miért nem kapnak emberek elhívást alacsonyabb fizetési szolgálati helyekre, mint a magasan kvalifikált centrum közeli helyekre, de ahogy mondtam, egyházpolitikával most nem fogunk foglalkozni, ezt esetleg majd négy szem közt. És ebben a kifejezésben az is benne van, hogy a presbiter egy adakozó életű ember. Tehát a gyülekezetben, az adakozásban, az anyagi javak megosztásában élen jár. Nem az utolsó, hanem mindig azt néz, hogy mit tudna adni, mit tud beforgatni az Isten királyságába. És az ilyen presbiteretnek azt is lehet látni, hogy rendezett anyagi élete van. Nincsenek elhalmozva úgy adóssággal, kezelhetetlen pénzügyi dolgokkal, hanem a pénzügyi élete is rendezett neki. Teljes mértékben Isten uralma alatt van, még hogyha esetleg valamilyen lakáscélú kölcsönök van, vagy bármi, azt is úgy tudja törleszteni, úgy tudja fizetni, hogy Isten áldásával, és nem pénzügyi zűrzavar van a családjában, nem nélkülöznek, mert rossz döntéseket hoznak, vagy a családfő olyan pénzügyi krízist hoz létre a családban. A régi időben ez sokkal veszélyesebb volt, hiszen adós rabszolgaságba kerülhetett a felesége és a gyermekei is. Tehát egy presbiternek rendezett, adakozó élete van, és adakozó szíve is van neki. Ebben nem csak az van benne, hogy az anyagi javak, hanem sokszor rendelkezésre bocsátja, ha kell, a házát, az autóját. Tulajdonképpen amilyen van egy adakozó szívű ember. A következő a hiteles családi élet. Itt tulajdonképpen Pál ezt teszi mércévé a presbiteri szolgálat egyik legfontosabb kritériumaként, hogy egy presbiter, ha a családját jól kormányozza, akkor az egy mérce, egy útmutató a gyülekezet tagjai számára is, hogy képes lesz a gyülekezetet is koordinálni, képes lesz a gyülekezetet is kormányozni. Itt tulajdonképpen az ige szerint szellemi, lelki, testi egyensúly a családban, hát megvan minden egyes rész, le van fedve a családban, nincsenek lelki szükségek, idézőjelben természetesen előfordulhatnak, igyekszik betölteni a lelki szükséget, fizikális vagy testi szükségletnek a betöltése. Ez mind ott van a szem előtt a presbiternek, és nagyon fontos, hogy rendezett család élete legyen. És nagyon sokszor az okozza egy szolgáltatónak a hiteltelenségét, hogy nincs meg ez a rendezettség az életében. Eljár szolgálni a 7-6 napjából 5-ször vagy 4-szer, nem foglalkozik azzal, hogy gyerekével mi van, feleségével mi van, mert ő az Urat szolgálja, ő nagy elhívott szolgáltatő, megy jobbra-balra, és közben meg a család élete romokban van, feleség el van hanyagolva, gyermekéről azt se tudja, hogy hogy áll az iskolában, teljesen romokban van a család élete, ez hiteltelen. A hiteles az, és ezért jó a gyülekezetben, amikor nem friss hívők vannak, hanem 15-20-30 éve megtért emberek kerülnek be a presbitériumba, és ott vannak egy gyülekezetben, mert akkor már lehet látni azt, ahogy vasárnap gyülekezetbe járnak, ahogy egy gyülekezeti táborban együtt vagyunk, ahogy egymással beszélnek, kommunikálnak, a gyermekeik hogy viselkednek, vagy a gyerekük hogy viselkedik, lehet látni ezeket a dolgokat, és ez egy hiteles mércét tud adni a gyülekezet számára, hogy betöltik-e ezeket a kritériumokat. A gyerekeknek tisztességeseknek, jó hírűeknek kell lenni. Szó szerint olyan gyerekekről beszél itt az ige, akiknek nincsen megkötözöttség az életükben. Például mondjuk valamilyen függőségben vannak, kábítószerfüggőség, vagy bármilyen függőségben vannak. Na ilyenek mentesnek kellene a hívőszülők gyermekének, mert az azt jelenti, hogy a papi tekintély nem működik a családban. Itt most nem a 18 éven felüliekről beszélek, hiszen ott már saját szabad akarattal és döntési joggal rendelkeznek, amit a fiatalkorúakról van elsősorban szó, hogy a családfőnek ezeket a dolgokat kezelni kell, rendezni kell a családban a gyermekekkel kapcsolatos és felmerülő problémákat, és ez egy fontos mérce a gyülekezetben is, hogy a gyermek például hogy jelenik meg a közösségben, hogy beszél, hogy viselkedik. Ez is már elárulja azt, hogy otthon milyen mintát, milyen szokást hoz a gyülekezetbe és a közösségbe. És végül Pál apostol arról beszél, hogy ne legyen friss megtért. Itt a neofita kifejezés van, ami szó szerint azt jelenti, hogy újonnan plantált. Nagyon friss hívő, akit akkor plantáltak be egy gyülekezetbe és egy közösségbe. Láthatjuk, hogy és korábban beszéltem, hogy az első misszió úton Pál apostol a galáciai gyülekezetekben, mikor jött visszafele a misszió útról, akkor nevezett ki a gyülekezetekben presbitereket, vezetőket, és nem sokkal később levelet is kell neki írni, mert a tévtanítások elburjánoztak a gyülekezetbe, visszajöttek a pogány szokások, bejöttek a zsidó szokások, hatalmas keveredés volt a gyülekezetben, és a problémának az egyik oka pontosan az volt, hogy ha megnézzük, ezek ilyen 1-1,5 éves hívők voltak. Tehát Pál apostolnak ezekből az 1-1,5 éves hívőkből kellett kiválasztani azokat, akik a lehető leginkább elérték azt a szintet és mércét, ami alapján ő vezetői választhatta volna őket, de lehet látni, hogy nem tudták kezelni ezeket a dolgokat, különösen ezeket a raffinált és zsivány zsidó vándortanítókat, akik úgy sűrték, csavarták az írásokat, amit a pogányok nem is ismertek annyira természetesen, mint ők, és Pál apostol emiatt meg is írja a galáciai levelet az első messiási Sanhedrin előtt, még Krisztus után 49-nek a telén. Tehát lehet látni azt, hogy friss megtért, alkalmatlan a gyülekezet vezetésére, nem csak azért, mert nincs neki tapasztalata, sem igeismeretben, sem hitben, sem lelki érettségben, hanem elsősorban azért, hogy a ige mondja, hogy nehogy az ördög csapdájába essen a felfúvalkodás miatt. Itt szó szerint olyan kifejezés van, hogy elönti a füst az agyát, elburul az agya valamitől, és azt mondja, na, múlt héten megtértem, jövő héten már presbiter vagyok, na, majd én megmondom, hogy mi a tuti, és akkor elszáll az agya, és ez a Biblia szerint ez az ördögnek a károsztatása vagy csapdája, amikor valaki a felfúvalkodás miatt ítélet alá kerül, és az ördöggel azonos megítélés alá esik az élete. Tehát nem szabad frissen megtért hívőket kinevezni. Ez Pál apostol vélhetően azért írta, mert ebben az időben az első keresztény közösségekben és gyülekezetekben nagyon sokszor olyan házaknál gyűltek össze, vagy jöttek össze, ahol tehetősebb, gazdagabb polgárok voltak, akinek volt ilyen 30-40 személy befogadására és alkalmas nagy termük, vagy nagy szobájuk, és hát úgymond illendő volt, hogyha egy ilyen ember megtért, megnyitotta az otthonát, akkor valamilyen vezetői pozíciót adjunk már neki, ha ennyire szereti a testvéreket, és megnyitja az otthonát. Ezért mondja Pál, hogy ez egy jó dolog, hogy megtérnek a gazdagok, vagyonosok, előkelőek, de ez nem jogosítja fel őket arra, hogy már a következő héten a gyülekezet vezetésében, a gyülekezet irányításában benne legyenek, hanem nekik is el kell ilyen azt a lelki érettséget, azt a hitelességet, azt az elfogadottságot, amelyeket általában a gyülekezetben nekik ebben részesülniük kell. Ezek tehát nagyon röviden a presbiteri püspöki szolgálatnak a jellemvonásai, és lehet látni, hogy nagyon magas a mérce. Csak van egy jó hírem, a gyülekezetnek is ilyennek kell lenni. Ugyanis, ahogy mondtam, a presbitérium az egy öntő forma. És a presbitereknek ilyen az élete, az életvitele, a gondolkodásmódja, a szíve, a látása, az Isten iránt való eltökéltsége, akkor ők ilyen gyülekezeti tagokat fognak kiformálni. És ez előbb-utóbb egy biblikus gyülekezetben is konfliktussal fog járni. Mert lesznek olyanok, akik örömmel és szívesen beállnak egy ilyen presbitériumnak a tekintélye alá, engedelmesek lesznek, és Isten áldása bejön az életükbe, míg lesznek olyanok, akik ezzel konfrontálódni fognak, és nem fognak egyetérteni azzal, hogy nehogy már megmondják nekem, hogy mit olvassak, vagy mit hallgassak, vagy milyen szolgálatot végezzek, vagy mikor mit csináljak. Ezekkel a személyekkel konfliktusba fognak kerülni. Egy jó vezető fogja majd tudni kezelni ezeket a konfliktusokat, de akiknek a szíve kemény, akik nem hajlandóak a megtérésre, akik nem ismerik a bibliai tekintélyrendet, és nem tudják elfogadni azt, hogy Isten ezeket a vezetőket azért adta, hogy a gyülekezet tagjaiban Krisztust ki tudja formálni, akkor ez nagyon sok problémához, feszültséghez vezethet egy gyülekezetben. És szintén egy jó hír ezzel kapcsolatban, hogy ezeket a tulajdonságokat, hogyha megnézzük, és levetítjük mondjuk egy presbitériumnak a tagságára, akkor azt lehet látni, hogy ha ilyen életet élnek a presbiterek, amiről most beszéltem, ilyen jellemvonással, ilyen tulajdonsággal rendelkeznek, akkor nehéz bemenni a tekintélyük alá? Abszolút nem nehéz bemenni a tekintélyük alá. Mert lehet tudni azt, hogy ha valaki ezeknek a szolgálatából, az áldásából részesedik, akkor az ő maga élete is áldás lesz. Elsősorban azért, mert az ige is mondja, hogy engedelmeskedjeteknek, vezetőiteknek, előjáróitoknak, és ez behozza Isten áldását a hívő embereknek az életébe. Ahogy mondtam, ez sokszor nehéz. Nem egyszerű, sokszor konfliktussal jár. Neveltetésünk miatt, hátterünk miatt. Ha valaki például egy konzervatívabb családból érkezik, ahol nem volt gyakori mondjuk egy gyülekezetben, hogy evangélizáltak, vagy vendéget fogadtak, vagy bizonyos zenei szolgálatok voltak, és egy ilyen presbitérium viszont nyitott, evangélizásra hajlamos, elég változatos a zenei szolgálat. Nagyon sok ilyen konfliktus helyzet van, de ha megtapasztalja azokat a jó dolgokat, amelyeket ezeket be tud hozni a Isten népe körébe a presbitérium, akkor sok-sok áldás fog származni ebből, és én is kívánom azt, hogy a presbiter választásnál, amikor ezeket a dolgokat megnézzük, azzal a szívvel is tegyük ezt a dolgot, azért imádkozzunk, hogy engedelmes szívek legyünk mink is, és ne legyünk hajlamosak arra, hogy konfliktusba kerüljünk a vezetőkkel. Ez majd egy másik nagy téma lesz, hogy mi történik akkor, hogyha a vezetőség és a gyülekezet tagjai között konfliktus támad, milyen okai vannak, mi lehet a kezelési módja, ez majd egy másik dolog lesz. És nagyon röviden még a gyülekezet felelősségét a presbitériummal kapcsolatban nem vesszük végig most részletesen, csak egy-két gondolatot szeretnék ezekhez mondani. Az egyik és legfontosabb természetesen az ima és a közbenjárás. A gyülekezet előjáróért, vezetőjéért mindig imádkozni kell. Azért, hogy Istentől jövő üzeneteket vegyenek át, ha prédikálnak, ha látást kell átvenni a következő fél évre, egy évre, milyen szolgálatokat kell a gyülekezetben felépíteni, vagy éppen helyreállítani, vagy esetleg megszüntetni és újat indítani. Rengeteg ima téma van a presbitérium kapcsán. Az Úrral való közösségük nagyon-nagyon sok dolgot lehetne sorolni. Az ima és a közbenjárás legyen mindig ott a gyülekezeti tagok szívében, hogy hordozzák a vezetőket, mert nincs könnyű dolgok. Az első számú célpontjai a gyülekezetben a sátának mindig a vezetők. Az öntőformákat ki tudja borítani a gyülekezetből, utána minden omlik össze magától. Ha a pásztort megverik szétszéled a nyáj, Nagyon sok bibliai példa van erre, elég a kis-ázsiai misszió összeomlására gondolni a Krisztus utáni 60-as években, amikor tévtanítások felé fordultak, ezt olvashatok majd el az igében. Következő nyitottság a szolgálatukra. Ez is egy szellemi törvényszerűség és alapelv, és amiről az előbb egy picit is már beszéltem, hogy amikor a vezetők szolgálnak a gyülekezet felé, akár így egészében, vagy akár négy szem közti, vagy kis csoportos beszélgetésben, akkor nyitottnak kell arra lenni a gyülekezet tagjainak, hogy a szolgálatokat elfogadják. Sokszor ez, ahogy mondtam, nehezen megyen, de az a fajta szolgálat, amiből időt, energiát fektettek bele, akár anyagiakat fektettek bele, azt tisztelettel el kell fogadni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek véleménybeli különbségek. Nem jelenti azt, hogy mindenben azonos látás lesz. De az a szolgálat, amit a presbitérium a gyülekezettel megoszt, azt engedelmes szívvel és jó szívvel kell fogadni, nyitottnak kell lenni a szolgálatra. Segítségre való hajlandóság. Ez arra vonatkozik elsősorban, hogyha egy presbiter megfáradt, vagy problémái vannak. Lehet, hogy esetleg még ő sem osztotta meg mondjuk a presbiter társaival, hogy imádkozzanak érte, vagy bármilyen dolog. De te mondjuk észreveszed, mert a közelében laksz, nagyon jó ismerőse vagy neki, évtizedek óta jó kapcsolatban vagytok, akkor nyugodtan lehet neki segíteni. Odaállsz mellé. Akár anyagi segítségnyújtás, fizikai segítségnyújtás, bármilyen módon, ha észreveszed, hogy szükségben van egy presbiter, állj mellé, segíts neki. És nem feltétlenül most bűnről beszéltem, hanem bármilyen fizikális segítség is szóba jöhet. Bátorítás és engedelmesség. Sokszor szükség van arra, hogy a vezetőket bátorítsák. Például egy ige hirdetőnek, egy igei szolgáltatónak mindig az a bátorítás, amikor visszajelzés van, hogy hogyan épültek az emberek az ő szolgálataik által. A Galata levél 6. részében van egy igevers, amit nagyon sokan kiforgattak már. Ott azt olvashatjuk, hogy aki pedig az igére tanítatik, közölje minden javát a tanítójával. Na most a szó szerinti, a görög szöveget nem fogunk végigelmezni, de ott szó szerint az a kifejezés szerepel, hogyha valakit az igére megtanítanak, vagy az igéből tanítást kap vagy nyer, azokat a lelki javakat, azokat a javakat, amiket ezáltal nyert az életében, azt ossza meg a tanítójával. Tehát mondja el, hogy mit épült a szolgálatából, vagy éppen mi az, amivel meg tudott változni az élete. Ez erre felbátorítja a gyülekezet tagjait is a Szentírás, engedelmesség szintén egy másik kulcsfontosságú terület, hogy mivel a vezetők számot adnak majd Isten előtt a gyülekezet tagjairól, ezért a gyülekezet tagjainak az egyik legfontosabb segítségnyújtása a vezetőknek, hogy engedelmeskednek. Nem lázadoznak, nem bújtogatnak, nem tüzet gyújtogatnak, nem ellenségeskedés szétanak, hanem segítenek abban, hogy a gyülekezet ebben az engedelmességben megmaradjon. Aztán anyagi tisztesség, erről beszéltem szintén, Pál apostol mondja, hogy a jól foglaló presbiterek, a tanításban, igehirdetésben szolgálók. Abban az időben, amikor Pál apostol ezt a kijelentést írja, akkor nem voltak még ilyen nagy könyvtárak, nem volt mindenhol Biblia, valahogy csak egy-egy tekercs jutott el, és sokszor nagyon sok időbe került egy-egy szolgálatra a felkészülés, vagy sokat kellett utazni, és ezt munka mellett nem mindig tudták végezni a presbiterek, vagy hogyha dolgoztak, akkor nem volt idejük arra, hogy igei szolgálatra készüljenek, vagy igével szolgáljanak, és ezért mondja Pál apostol, hogy ez a kettős tisztség, itt a görögben a timé kifejezés van, ami anyagi dolgot is jelent. Ez azért is érdekes kifejezés, mert amikor Jézus arról beszél az evangéliumban, hogy aki engem szolgál, azt megbecsüli az atya, ott ugyanez a kifejezés van. És ez nagyon egy mély kijelentés az írásnak, és ezen még nem tudtam túltenni magam, hogy Isten mind anyagilag, mind erkölcsileg megbecsüli azt, aki Krisztusnak szolgál. És a magyar fordításban nem merték ezt, ott kicsit másszor fordítottak, mert a fordítók sem merték szerintem ezt így visszaadni, hogy Isten megáldja, megbecsüli és megtiszteli, anyagilag is megáldja azokat, akik Krisztus munkájában vannak. Nem a maguk dolgával vannak elfoglalva, hanem a Krisztus dolgával vannak elfoglalva. És természetesen ezzel nem lehet visszaélni az anyagi tisztességgel. És az erkölcsi támogatás szintén fontos, hogy ahogy mondtam, az első században nagyon sokszor a gyülekezeti vezetők, a püspökök, presbiterek voltak azok, akik a oroszlánok elé kerültek, illetve a gyülekezet képviseletében mártíromságot szenvedtek. Ha egy gyülekezeti vezető támadásért bármilyen területen a világból, a egyházon belül, vagy bármilyen támadás van, és tényleg jó dolog, idézőjebb jó dolog miatt éri őt támadás, egy bibliai dolog miatt éri támadás, akkor a gyülekezetnek erkölcsi kötelesség, hogy mellé álljon. Oda kell állni mellé, és támogatni a jelenlétével, a szavaival, a vezetőséget, a presbitériumot, mert Isten dolga miatt kell neki úgymond meghurcoltatást, vagy bármilyen nehézséget elszenvednie. Én kívánom azt nektek, hogy a eljövendő választáskor Istenre figyelő tekintettel tudjunk majd dönteni, amikor a presbiter választásra sor kerül. Imádkozunk azért, hogy ilyen jó öntő formái legyenek a gyülekezetnek, és legyen nyitott szívünk arra, hogy engedelmesen Krisztus kegyelméből tudjunk is majd arra a képre is alakra formálódni, amelyet Krisztus akar majd általuk bennünk is végrehajtani. Amen.